Most benne vagyunk ebben a furcsa nevezetű üzenetsorozatban, és furcsábbnál furcsább üzenetek hangzottak el, furcsábbnál furcsa emberektől, de ez mind pozitív értelemben használandó ez a furcsa. Tényleg jó volt, ez, ahogy így végigvonult a nyáron ez a sok üzenet, sokféle prédikátortól, és csak ismétlésképpen az alapgondolat, hogy rengeteg dolog van ma az életünkben, akár észre se vesszük, amiket az egész világ, az egész társadalom normálisnak mond. Ugye, hogy nem kell, hogy összeházasodjunk, nem kell, hogy próbáld fel a cipőt, vagyis a lányt, vagy a férfit, mielőtt összeházasodtok. Mit tudom én, egy csomó minden, amikről beszéltünk, vagy szoktunk beszélni, hogy élj adósságban, csak gurítsd az adósságot magad előtt, vagy a hitelkártyákkal, majd fölveszed a következő kölcsönt, vagy kölcsönkérsz valakitől. Tehát normális dolgoknak nevezik, de közben az embereket meg rabságba viszi. És aztán itt vagyunk mi keresztény emberek, sőt, másképp mondom, ahogy még az első században mondták, Krisztus követők, ugye, Krisztus követők, mert ez jelenti a keresztény szó, akik meg másképp gondolkodnak. Nem azért, mert ők mások akarnak lenni, hanem mert van egy Jézus uruk, akik más dolgokat mond, más van a szívén, más van az életében, és ezért mi is, akik őt követjük, másképp akarjuk csinálni. De ezek a dolgok, ezek nagyon furcsák. Ezek nagyon furcsák ma. És innen jött ez az ötlet, hogy beszéljünk ilyen dolgokról, amik nagyon furcsák ma, de igazából az embereknek mélyen szükségük van ezekre a dolgokra. És tényleg nagyon jó üzeneteket hallottunk. Nagyon jó üzenetek. Furcsa szavak. Ugye múlt héten volt furcsa kegyelem. A Fodor János a furcsa szeretettel kezdte. Azt hiszem valami ilyesmi a mai téma is. És aztán, mi volt még? Segítsetek! Furcsa kegyelem, igen, Pásztor Csabától. Furcsa gyülekezet, igen, ezzel kezdtük Balatonon. És aztán még a jövő heti még hátra van. Ja, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó üzenetek voltak. Érdemes lesz ezt majd vissza is hallgatni. Újra meg újra. És, na mi van? Tűz van, gyerekek? Mindenki hirtelen fölállt. Hadd nézzem csak. Annyira nem vészes. Na, úgyhogy. Itt van a Pásztor Duló Attila velünk. Ő fog beszélni majd hozzánk. Csak egy kicsit róla. Én onnan ismerem őt, hogy... Még gyerekkoromból ismerem őt. De nem azért, mert egy osztályba jártunk, akármennyire is idősebbnek nézek ki, mint ő, hanem mert az unoka öccse fölöttünk lakott a házba, ő az osztálytársam volt. Úgyhogy innen jön az ismeretség még nagyon régről. És de azt hiszem, hogy valamikor egy időben jöttünk a gyűlőbe. 90, igen, én a 96 végén, 97 eleje, akkor még úgy csak jelen voltam én, vittem a Lőrinc László könyvet, és olvastam Isten tisztelet alatt, de mentem anyuval vasárnaponként. Ja. Ja, és aztán együtt végeztünk a Bibliaiskolába, azt hiszem egy évfolyamban, igen. Úgyhogy pásztorol, a Paksi gyülekezetet pásztorolta, átadtad, de még... a nagy nap, szeptember 11-én lesz, amikor átadja a Paksi gyülekezetet a Pásztor Perc Istvánnak, és akkor egy nagy szakasz lezárul, és egy vadi új elkezdődik, ha bár már benne vagy, de azért más lesz majd, amikor átadsz a gyülekezetet. És hány évig voltál ott? 10 esztendeig a Pakson. Ja, úgyhogy ez tényleg egy... Hát ez mindenkinek életváltozás lesz. Ja. neked, családodnak, gyülekezetnek, az Istvánéknak majd. Ja. Úgyhogy jó gondját viseltenek a gyülekezetnek, mint egy jó pásztor, és én így ismerem a pásztorat itt, úgyhogy fogadjuk nagy szeretettel. Jó, hogy itt vagy velünk, gyere! Kapsz egy ilyet is.
Az jó fog jönni. Én is már elektromos pásztor lettem.
De van még egy, hogy esetleg.
Nem, mert ez
hát szervusztok, szegediek. Ja, jó itt lenni. Utoljára talán. A vezetőségi, amikor volt, akkor voltam, és akkor megcsodáltam ezt a csodálatosan szép helyet, és csak Isten nagyon szeret benneteket, hogy adta ezt nektek. És igen, ahogy Pásztor Balú elmondta, most ilyen nagy változás van az életemben. 10 év az sok idő, az még gombócból is sok. Úgyhogy 10 évet a paksiak pásztorolásával töltöttem, aztán hát most Isten hova fog vezetni, azt még nem tudom. Nagy valószínűséggel így a bibliaiskolába szeretnék egy kicsit több időt betenni. Két éve rám bízták a bibliaiskolát Budapesten. Nem tudták, mit csinálom. És szeretnék egy kicsivel több időt beletenni. Furcsa szeretet. Ez lenne a mai témánk, és hát ugye bizonyos dolgokról mindenről kétféleképpen lehet beszélni. Lehet beszélni úgy, hogy beszélek magáról a dologról, elmondom az előnyeit, és beszélek a dolognak a hiányáról, és így is a dologról beszélek, hogy világos legyen mondjuk a víz. Beszélni kell a vízről. Egyrészt egyik módon elmondhatom a víznek a csodálatos tulajdonságait. Főleg, amikor Horvátországban nyaralok, tudod, és lubickolok ott a tenger. Erről lehet sokat beszélni. Vagy amikor a sivatagban sétálok, és szomjas vagyok, és aztán találok egy oázist, ahol tudok inni egy pohár vizet. Ezekről nagyon sokat lehet beszélni, a víznek az előnyeiről. De a vízről tudok beszélni úgy is, hogy a víznek a hiányáról beszélek. Hogy mik azok az eredmények, vagy mik azok a kísérő jelenségek, hogyha nincs víz, amikor szárazság van, és a termőföldek kiégnek, egyebek. Mindenféle, tehát mind a két módon, hogyha beszélek, akkor ugyanarról a dologról beszélek. Miért mondom ezt? Azért, mert a szeretetről is lehet úgy beszélni, hogy beszélek a szeretetről, hogy milyen fantasztikus, milyen csodálatos. És beszélhetek úgy is, hogy mi van akkor, hogyha nincs szeretet. És hát otthon imádkoztam ezért az üzenetért, mint ahogy általában az üzenetekért szoktam, és hát arra jutottam, hogy ez utóbbit választom. Hogy inkább arról beszélek, vagy azon a módon közelítjük meg a szeretetet, hogy mi van akkor, hogyha nincs. Egykorintus 12.31 azt írja, törekedjetek azért az értékesebb kegyelmi ajándékokra, ezen felül megmutatok nektek a legkiválóbb utat. Drága mennyei atyánk, itt vagyunk előtted, és csak szeretnénk, hogyha szólnál hozzánk. Szeretnénk, ha megérintenéd a szívünket, Uram. Szeretnénk, hogyha tanítanál minket a szeretetről. Szeretnénk, Urunk, hogyha megértenénk, hogy a te szereteted jó értelembe véve nagyon is furcsa emberi módon ezt nem nagyon tudjuk megérteni, úgyhogy taníts róla, Urunk, és köszönjük neked, kent fel ezt az üzenetet a te drága nevedben. Amen. Pál, itt 1 Korintus 12-ben a szellemi ajándékokról beszél, és ezen gondolkodik, és aztán eljut arra a pontra, hogy igen, a szellemi ajándékok nagyon fontosak, a szellemi ajándékok kellenek, sőt, szellemi ajándékok nélkül nem nagyon tud működni egy gyülekezet, kell, hogy legyenek szellemi ajándékok a gyülekezeten belül, aztán elcsodálkozik azon, hogy vá, Isten milyen fantasztikusan rakta össze a Krisztus testét, hogy embereknek adott különböző ajándékokat, és aztán azokkal az ajándékokkal tudnak szolgálni más emberek felé, és hogy ez milyen ámulatos dolog, milyen csodálatos dolog, így tud működni a gyülekezet. Nem tudom, hogy ti megfigyeltétek ezt, de én megfordultam már itt ez alatt a 20 év alatt egy pár gyülekezetben, és mindenhol ezt látom, hogy van egy kis helyi gyülekezet, és aztán ez a helyi gyülekezet, ez valahogy működik. Mert van valaki, aki tudja kezelni a hangosítást, van valaki, aki tud énekelni, van valaki, aki tud vigyázni a gyerekekre, van valaki, aki tud prédikálni. Vannak ajándékok a gyülekezeten belül, amik működőek, amik működnek, és amik működtetik a gyülekezetet, és ami nélkül nagyon nehéz lenne. És Pál erre jött rá, hogy igen, ezek fontosak, ezek nagyon kellenek egy gyülekezet életében, de, és itt van a nagy de, hogy önmagában véve ez kevés. Önmagában véve nem elég, ha szellemi ajándékok vannak, és azt mondja, hogy ezen túl kell valami. És le is írja azt, hogy ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Mi lehet ez a legkiválóbb út? Ha ismered az 1 Korintus levelet, az 1 Korintusi levelet, akkor tudod, hogy a 12. fejezet után a 13. jön. De a 13. az ugye egy csodálatos szózat a szeretetről, és ezt vezeti elő Pál apostol, ezt vezeti fel ezzel a gondolattal, azt mondja, hogy és ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. A legkiválóbb útról akar beszélni a következő fejezetben Pál apostol. Azt ugye nagyon fontosak a szellemi ajándékok. Kellenek, szükségünk van rá, nélküle nem tud működni a gyülekezet, de mutatok valamit. Mutatok valamit, ami még ennél is fontosabb. Mutatok valamit, ami a legesleges, legkiválóbb út. És vajon miért mondja Pál a szeretetről, Isten szeretetéről, mert a következő fejezetben, ugye a 13-ban Isten szeretetéről beszél. Miért mondja Isten szeretetéről azt, hogy a legkiválóbb út? Nyilvánvalóan azért, mert a szeretet az, ami legesleges leginkább megmutatja Istennek a jellemét. A szeretet az, ami betekintést enged Isten jellemébe. A szeretet az, ami legközelebb áll Isten jelleméhez. És persze, el szoktuk követni azt a hibát, mi hívők, és gyakran mi pásztorok is elkövetjük ezt a hibát, hogy Istent megpróbáljuk így felszeletelni, hogy ő szeretet, hogy aztán ő igazság, hogy aztán jóság, de Istent nem lehet így felszeletelni, mert Isten olyan, hogy ő ami, az 100%-ig ő. Vagyis, ha azt mondom, hogy Isten szeretet, akkor Isten nem 12%-ig szeretet, és 18%-ig igazság, 22%-ig, hanem ő 100%-ig szeretet. Ő 100%-ig igazság, ő 100%-ig jóság. Ami ő, az teljes egészében úgy van. És ez csodálatos dolog Isten jelleméről. De a szeretet az mégis valami olyan dolog, olyan megfoghatatlan, olyan furcsa dolog Isten szeretete, hogy ezen keresztül, ha szereteten elkezdesz gondolkodni, akkor előbb-utóbb el kell jutnod Isten szívéhez, előbb-utóbb el kell jutnod Istenhez. A szeretet az, ami leginkább közelebb visz Istenhez. Beszélhetünk az igazságosságról is, nagyon fontos, Istennek egy nagyon fontos tulajdonsága. Elvisz Istenhez, de azt, aminek mi köszönhetjük az életünket, azt, aminek mi köszönhetjük az üdvösségünket, azt leginkább a szereteten keresztül tudjuk megtalálni. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a verset. Nagyon-nagyon ritkán beszélünk erről, és nagyon ritkán hangzik ez el, János 3.16. De ez a helyzet, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta érte az egyszülött fiát, vagyis a szeretete miatt mentett meg minket, a szeretete miatt ülhetünk most mi itt, mert Jézus is a szeretete miatt adta az életét, a szeretet miatt adta az életét. Úgyhogy Azt mondja Pál, hogy itt van ez a legkiválóbb út, járjunk ezen. És aztán tovább gondolkodik a szeretetről, és azt mondja, hogy hé, álljon meg a menet. Rosszul írtam az előbb, hogy ez a legkiválóbb út. Igazándiból azt kellett volna írni, hogy az egyetlen út. Nincs más út. Ez az egyetlen út. A szeretet az egyetlen út, amin keresztényként, hívőként járhatunk. Nincs más út. Nincs alternatívánk. Nincs olyan, hogy járhatok az igazság útján, mert akkor törvénykező leszek. Nincs olyan, hogy járhatok az engedékenység útján, mert akkor szentimentális leszek. Egyedül a szeretet az, ami tényleg a legkiválóbb és az egyetlen út. Úgyhogy nagyon érdekes módon kezdi Pál apostol a 13. fejezetet, és ezt mindjárt úgy kezdi, hogy felsorol az első 3 versben, felsorol nagyon érdekes dolgokat. Olvassuk is el. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom, és hogyha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességem birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Ez a 3 vers arról beszél, hogy szeretet nélkül milyen az élet. Szeretet nélkül bármit teszel, azt mondja Pál apostol, hogy annak nincs sok értéke. Szeretet nélkül nullák vagyunk, semmik vagyunk. És itt pontosan erről beszél. Azt mondja, hogy az emberségünk szeretet nélkül az emberségünk kérdőjelezhető meg. Amikor nincs bennünk szeretet, akkor nem a teremtésünknek megfelelően éljük az életünket. Nem azok vagyunk, akire teremtett minket Isten, hanem csak egy 2 lábon járó organizmusok vagyunk. Akkor csak egy élő szervezet vagyunk, de nem az az érző lény, akire Isten teremtett minket. Bocsánat. És igazándiból ezt a 3 verset akkor tudjuk megérteni, hogyha látjuk a szeretetnek az egyik legkülönlegesebb tulajdonságát, mégpedig len azt, hogy önzetlen. Ezt Pál apostol itt a 4. versben le is írja, azt írja, hogy nem keresi a maga hasznát. Ezen keresztül tudjuk megérteni ezt az első 3 verset. Mert azt mondja, hogy a szeretet az önzetlen. A szeretet nem keresi a maga hasznát. Hogyha szeretetben működünk, ha szeretetben élünk, Jézus azt mondja János 15-ben, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Hogyha a szeretetben élünk és a szeretetben működünk, akkor a célunknak, a teremtésünknek megfelelően éljük az életünket, és nem egy ilyen üres, céltalan, 2 lábon járó szervezet vagyunk, hanem igenis egy csodálatos érző lények, akiknek Isten teremtett minket. Úgyhogy a szeretet az mindig a másiknak az érdekében működik, és ez a lényege a szeretetnek. Hogy mindig a szeretet alanyának kedvez, mindig a másikért működik, mindig a másiknak tesz jót, mindig a másikra gondol, és nem saját magára. És most itt kérlek, hogy álljunk meg egy pillanatra. Nem azért, mert szeretnék egy kicsit pihenni, hanem most tegyük félre egy picit 1 Korintus 13-at, és gondolkodjunk magán a szeretet fogalmán. Nagyon fontos, Pál apostol a szeretetről ír, és nagyon fontos, hogy ugyanazt értsük a szeretet szó alatt, mint amit Pál apostol értett a szeretet szó alatt. Miért beszélek erről? Azért, mert mi emberi lények, még akkor is, hogyha hívők vagyunk, és akkor is, hogyha már itt vagyunk 20 éve, és sokat hallottunk már Isten szeretetéről, hajlamosak vagyunk a szeretetről úgy gondolkodni, ahogy általában az emberek gondolkodnak, hogy a szeretet nem más, mint egy érzelmi reakció valami kellemes dologra. Mondok egy példát, látok egy kisgyereket, ez kivált belőlem egy kellemes érzetet, és ezentúl úgy fogok gondolni erre, hogy szeretem a gyerekeket. Szeretem az ilyen kicsi-picsi csuki kis gyerekecskéket. A mi szeretetünk, amit mi szeretetnek nevezünk, az nem más, mint egy érzelmi reakció. Van három különleges tulajdonsága az emberi szeretetnek. Az egyik, hogy mindig a szeretet alanyának kell kivívnia. Mindig a szeretet alanyának kell kivívnia. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, mondjuk itt van Pásztor Balú, ismerjük egymást nagyon régen, nem is tudom hány éve, nagyon-nagyon régen ismerjük egymást. Mindig megvert az unokaöcsémet. Tudtátok, hogy a pásztorotok ilyen? Megvert az unokaöcsémet, mindig megvert. És mindig panaszkodott, hogy a botárék, a botárék. Mert van egy öcse is. Ő is ugyanabban az iskolában. Szóval ismerjük egymást jó néhány éve már. És istenétesen. És szeretnem kellene Pásztor Balut. De ha emberileg közelítem ezt meg, akkor csak akkor tudom szeretni őt, hogyha Pásztor Balú tesz valamit annak érdekében, hogy kiváltsa belőlem a szeretet érzetét. Vagy jónak kell lennie hozzám, vagy kedvesnek, vagy mit tudom én. Valamit tennie kell, valamit művelnie kell ahhoz, hogy belőlem ez az érzelmi reakció, bennem ez az érzelmi reakció felszínre jöjjön, és azt mondom, hogy igen, szeretem. Nagyon sokszor előfordul ez, hogy rossz értelemben használjuk ezt a szót. Én igazándiból nem azt akarom mondani, hogy szeretlek, valami mást akarok mondani, de nincs rá egy megfelelő szavam, és más szó hiányában azt mondom, hogy szeretlek. De a lényeg az, hogy mindig neked kell kiváltanod belőlem a szeretet érzetét. Ez az egyik nagyon fontos tulajdonsága. Aztán a másik nagyon fontos tulajdonsága, hogy mulandó. Vegyük ezt az előző, egy másik példát. Meglátok egy hölgyet, nagyon megtetszik, szép, gyönyörű szép nő, nagyon megtetszik, és a szépsége miatt azt mondom, hogy szeretem. Aztán a szépsége miatt elveszem feleségül. És van egy gyönyörű szép feleségem. Mi ezzel a gond? Az, hogy gyönyörű szép feleséged van, önmagába véve semmi gond. De ha a szépségért vetted el, akkor ezzel az a gond, hogy a hölgynek mindig fenn kell tartania a szépségét. Mert abban a pillanatban, amikor elmúlik a szépsége, elmúlik a szeretetem is. Mert a szépsége váltotta ki belőlem a szeretet érzetet, és ahogy a szépsége elmúlik, elmúlik a szeretetem is. Az emberi szeretet az ilyen, hogy váltsd ki belőlem a szeretet érzetét, és tartsd is fenn. Ha azt akarod, hogy szeresselek, akkor tudod, akkor legyél életed végéig gyönyörű, fiatal, kívánatos, tudod. Szülj nekem három gyereket, vagy öt gyereket, és maradj szexbomba. Tudod, maradj gyönyörű, szép, és hé, ez milyen szeretet? Emberi szeretet. Egyszerűen, szimplán emberi szeretet. Ilyenek vagyunk. Vásd ki belőlem a szeretet érzetét, és utána tartsd is fenn. És aztán a harmadik tulajdonsága, és nekem igazándiból hívőként ezt tetszik a legjobban. Mert ezek a tulajdonságok, hogyha majd megnézzük egy kicsit Isten szeretetét is, akkor látjuk, hogy pont az ellenkezője annak, ahogy Isten szeret minket. De a harmadik tulajdonsága az, hogy öncélú. Öncélú. Gondolkoztatok már erre? Amikor azt mondom, hogy szeretem Pásztor Balást, akkor ezzel tulajdonképpen, és mondjuk azért szeretem, mert ő egy jó ember, egy jó szívű ember, akkor ezzel mit mondok? Mit gondoltok? Ezzel azt mondom, hogy hogyha másképp fogalmazzuk meg, akkor azt mondom, hogy annyira jó, hogy ismerem ezt az embert, mert ő mindig tesz valamit az én érdekemben. Egy jó ember, ő mindig tesz valamit az én érdekemben. Amikor azt mondom, hogy szeretlek, mert szép vagy, akkor mi ez? Akkor ez miről szól? A másikról? Az ő szépségéről szól? Nem, az én esztétikai érzékemről szól. Ez arról szól, hogy nekem jó ránézni, nekem jó gyönyörködni benne, nekem jó. Szeretlek, mert mindig olyan jókat főzöl. Kiről szól ez? A szakácsot dicsérem meg, hogyha esetleg a feleségem jó szakács, őt dicsérem meg? Nem. Saját magamról szól, mert én eszem, én nekem jó, az én pocakom nő, sajnos, tőle. Úgyhogy öncélú. Mindig rólam szól.
Hiába mondom azt, hogy én szeretlek téged, de azért, amiért szeretlek, az már engem szolgál. Öncélú, öncélú. És nem is gondolkodunk így az emberi szeretetről, hanem csak tudod, olyan könnyen kimondjuk azt, hogy szeretem. Egy csomószor, ahogy az előbb említettem, a szeretet szót olyan dologra használom, amit más szóval kellene kifejeznem. Amire nem jó a szeretet szó. Amire nem. De mi mindenre azt mondjuk, hogy szeretem. Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy ez a szó annyira devalválódott, annyira elveszítette az értékét, hogy mindenre azt mondom, hogy szeretem. Szeretem a spenótot, szeretem a kutyámat, szeretem Istent, szeretem a feleségemet. Úgy szeretem a feleségemet, mint a spenótot. Gondolj be! Gondolj bele! Tudod, hazamegy a férj, és azt mondja, drága, úgy szeretlek, mint a spenótot. Micsoda szerelmi vallomás ez, tudod? Mit mond erre egy belevaló feleség? Hát akkor aludj egy fazék spenóttal, nem? Úgy szeretem a kutyámat, mint Istent? Mindenre ezt használjuk, hogy szeretem. Nem teszünk különbséget. A görög az azért egy csodálatos nyelv, mert azért az egy képletes nyelv, ott sokkal jobban meg tudjuk érteni az árnyalatokat. A görög használ többfajta módot, többfajta szót a szeretetre, de a mi nyelvezetünkben csak mindenre azt mondom, hogy szeretem. Devalválódott, elveszítette az értékét. Úgyhogy amikor meglátok egy szép nőt, és megkívánom, akkor azt mondom, hogy szeretlek. Nem látok itt olyan nagyon-nagyon fiatal, tinédzserkorú hölgyet, mert most figyelmeztettem volna, hogyha azt mondja neki a fiú, hogy szeretlek, és gyere fel hozzám, akkor eszedben üsson. Azt mondom, hogy szeretlek, miközben lehet, hogy azt kellene mondanom, hogy kívánlak. Nem megfelelő szóként használjuk a szeretetet. Mire akarok kiukadni? Nem akarom nagyon hosszúra húzni ezt a dolgot. Arra akarok kiukadni, hogy a szeretetnek kell, hogy legyen egy pontos definíciója. Hogy amikor azt mondom, hogy szeretlek, akkor pontosan tud, hogy mit értek ez alatt. Hogy ne te mást érts alatta, meg én is mást értsek alatta. A szeretetről. És ez nagyon pontos a Biblia nagyon pontosan definiálja, hogy mi a szeretet, 1 János 3.16-ban. Azt mondja, hogy abból ismerszik meg a szeretet, hogy ő az életét adta, ezért ti is tartoztok annyival, hogy az életeteket adjátok egymásért. Ez a szeretet. Hogy az életemet adom a másikért. És persze ne értsd félre, itt nem arról van szó, hogy tudod, hazamegyek, és rituális öngyilkosságot követek el a konyhába, és az utolsó szavam az, hogy remélem most már elhiszed, hogy szeret. Nem erről beszélek. Nem arról beszélek, hogy fizikálisan hajj meg, hanem a szeretet az az, hogy a másikat szolgálom, hogy meghalok önmagamnak, hogy feladom a jogaimat, feladom az elképzeléseimet, feladok mindent, és a másiknak szolgálok. A másikért élek. Tudod, amikor Efézus 5-ben ott a férjekhez beszél Pál apostol, akkor azt mondja, hogy ti férfiak úgy szeressétek a feleségeiteket, ahogy a Krisztus is szerette az egyházat. De ezt valahogy mindig, ezt a második részt, ezt valahogy így elengedjük a fülünk mellett, hogy ahogy a Krisztus is szerette az egyházat. Hogyan szerette? Úgy, hogy az életét adta érte. Pontosan. Úgy, hogy az életét adta érte. Vagyis ti férfiak, halljatok meg önmagatoknak, és úgy szeressétek a feleségeteket, tudod, hogy neki szolgáltok. Pászor Dulló, ezért kár volt lejönnöd Szegedre. Ezt nem kellett volna. Ezért maradhattál volna otthon, alhattál volna délig, tudod. Ez a helyzet. Ez a helyzet. Ez az igazi szeretet. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Hogy ő az életét adta értünk. Ez a szeretet. És Pál apostol erről a szeretetről beszél. Úgyhogy amikor azt hallod, hogy szeretet vagy szeretet nélkül, akkor erről a szeretetről beszél. Pászor Balú, megkérhetlek egy korty vizet? Ezt kiszáradt a szám, és nem tudok beszélni. Köszönöm. Azért küldtem el, mert most róla akarok beszélni nekik. Nem. Igazándiból csak szerettem volna, és szeretném, hogyha értenénk a szeretetnek a fogalmát. hogy amikor a Bibliában szeretetről olvasol, akkor ez nem az az érzelmi tolulás, amit mi szeretetnek nevezünk, hanem ez az az agapé szeretet, az az önzetlen szeretet, amivel Isten szeretett minket. A kettő között van, csak még egy mondat erejéig, kettő között van egy nagy különbség. Az egyik az egy érzelmi tolulás, tehát egy érzelmi dolog, kivált belőlem egy érzelmi reakciót, a másik meg egy döntés. Az isteni szeretet, az agapé szeretet, nagyon szépen köszönöm. Nem merem ide tenni, de biztos beleönteni. Az egy döntés kérdése. Eldöntötte Isten. Efézus 1-ben olvashatod, azt hiszem, a 4. versben, hogy az örökkévaló múltban, amikor még nem volt se ég, se föld, se semmi, akkor eldöntötte már Isten, hogy szeretni fog minket. Eldöntötte, és ezt azóta is tartja magát hozzá. A kettő között ez az egyik nagy különbség. A másik nagy különbség, hogy nem nekünk kellett kiváltanunk Isten szeretetét, a szeretet érzetét. Csak gondolj bele, hogy Isten ad egy listát, megtérsz, és akkor kapsz egy listát, hogy ahhoz, hogy szeresselek, ezt és ezt és ezt meg kell tenned. Így és így kell kinézned, így és így kell viselkedned, ezt és ezt kell tenned. Őrület lenne, nem? Ez egy agyrém lenne, egyszerűen csak nem így működik. Isten az örökkévaló múltban eldöntötte, hogy fiaivá fogad az ő nagy szeretetében. Már akkor szeretett minket, már akkor, amikor mi még nem is léteztünk, tudod? És nekünk nem kell semmit tenni. Éppen ezért nem rajtam múlik Isten szeretete, hanem Istenem. Az emberi szeretet mind múlik? Azon múlik, ami kiváltotta belőlem a szeretet érzetét. Ha az el megszűnik, akkor megszűnik a szeretetem is. De én csinálhatok bármit Isten szeretetében, csinálhatok bármit. A fejem tetejére állhatok, ugorhatok egy leszúrt Wittbergert, szoktam reggelente egyet-kettőt, csak hogy így jó kondiba legyek. Csinálhatok bármit, Istennek a szeretete nem fog elmúlni irántam. Mert nem én váltottam ki belőle, hanem ő döntött el. És ennek okán örökkévaló, nem múlik el, örökkévaló. És ennek fényében, és most kanyarodjunk vissza akkor 1 Korintus 13-hoz, ennek fényében nézzük meg azt, amit Pál apostol mondott. Ugye ő azt mondta, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Ismerhetjük a világ összes nyelvét. Beszélhetek a világ összes nyelvén. Sőt, még az angyalok nyelvén is. Akik a nyelveken szólást preferálják, ők azt mondják, hogy ők, amikor ilyen hablatyot hallasz, akkor ők az angyalok nyelvén szólnak. Az én Bibliámban azt olvasom, hogy bármikor szólt egy angyal emberhez, azt az ember értette. Tehát olyan nyelven szólt, amit az ember értett, és nem ilyen hablat nyelven. De ez csak egy kis közbeszúrás volt. Azt írja, hogy bármilyen nyelven beszélhetsz, még az angyalok nyelvén is beszélhetsz, de ha nincs benned szeretet, akkor az csak zaj. Akkor az olyan, mint két egymáshoz ütött fénydarab. Abban nincs összhang, abban nincs tonalitás, abban az semmi, az csak zaj. Az csak zaj, mert a szeretet teszi széppé a beszédet. A szeretet teszi olyanná a beszédet, ami épít. Kolossé 4:6 beszél erről, hogy a ti beszédetek legyen kegyelmetes és sóval fűszerezett. A szeretet az, ami fűszer a beszédben. Szeretet nélkül a beszédem az öncélú. A szeretet nélkül, amikor... Hello, fiúk! Jó helyen vagytok, csak a prédikátor más. Ezt nem mondtad, hogy ilyen drága fiatalok is vannak a gyülekezetedben. Jó, tehát csak igazándiból ezt akartam mondani, köszönöm, hogy meghallgattatok, és nálam. Szóval a beszéded, hogyha nincsen benne szeretet, akkor az csak egy üres zaj. Akkor az olyan, mint menj haza, és próbálj ki, hogy két lábost egymáshoz versz. Hogy milyen hangja van annak. Borzasztó, zavaró, idegtépő, tudod? És ez nem jó. A beszédünk, rengeteget beszél a Biblia arról, hogy hogyan beszéljünk. De példabeszédek 18-ban azt mondja, 21. vers, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és miképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Hogyha nincs szeretet bennem, és úgy beszélek, akkor az halált is okozhat. És nyilvánvalóan megint nem fizikai halálról beszélek, de van olyan beszéd, ami meg tudja ölni a másiknak a lelkét, tönkre tudja tenni az én képét, teljes mértékben padlóba tudja döngölni. Azt mondja, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Szeretet nélkül nem fogok tudni életet adni a szavaimmal. Szeretet nélkül csak, tudod, vagy öncélú szavakat szólok, vagy olyat, ami nem bátorít, ami nem épít. Pál azt mondja Efézus 4.29-ben, hogy semmiféle rothadt beszéd a ti szátokon ki ne származzék, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, és áldásos a hallgatónak. De ha nincs bennem szeretet, akkor az nem lesz áldásos a másiknak, az nem lesz áldásos a hallgatónak, az lehet, hogy sértő lesz a hallgatónak, lehet, hogy meg fogom bántani, mert az írás azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj, és hogyha nem szeretet van a szívemben, hanem sértettség, vagy valami egészen más dolog, akkor az fog kibudjanni a számon, az fog kibudjanni, és azt fogod hallani, és lehet, hogy tudod, kinyírlak a szavaimmal. De ugyanúgy életet is adhat. Életet is adhat. Amikor a sóval fűszerezett beszédet szólom, amikor kegyelmetes beszédet szólok, amikor szeretetből kommunikálok, az életet adhat, az felépíthet, az hozzátehet az életedhez, az bátoríthat, az visszaadhat olyan dolgokat. A sóval fűszerezett beszédre ott a görögben az ártűd a görög szó, és azt jelenti, hogy az elveszített sós ízét visszaadja. Az elveszített sós ízét visszaadja. Csak gondolj bele, egy szeretetteljes beszéd, egy kegyelmetes beszéd vissza tudja adni a másiknak azt, amit elveszített az évek folyamán. Elveszítette az életkedvét, de olyan szavakat szólsz hozzá, amivel vissza tudod adni az életkedvét. Elveszítette a hitét, de olyan szavakat tudsz hozzá szólni, amivel visszakapja a hitét, tudod, bátorodni tud. Amikor tudod, olyan szavakat szóltak hozzá, ami nem áldásos volt, és az önképében sérült, te vissza tudod neki adni az egészséges önképét, hogyha bátorítod, ha szereted. De szeretet nélkül ezt nem tudod megtenni. Szeretet nélkül csak tudod, amikor két lábost egymáshoz versz, az csak zaj, azt rossz hallgatni. Amikor szeretet nélkül kommunikálok, akkor tulajdonképpen a régiből kommunikálok. A régi emberből, az óemberből. Van itt három vers, amit érdemes megnéznünk. Azt mondja, Máté 12.34 ugye azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj, aztán 1 János 4.8 azt mondja, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett, és 3.18 szintén 1 Jánosban azt mondja, hogy aki nem szeret, a halálban marad. Mit jelent ez? Miről beszél ez a három vers? Ez pontosan arról beszél, amit Róma 13.10-ben olvashatsz, hogy a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Hogyha nincs a szívemben szeretet, és szeretet nélkül kommunikálok, akkor ugye, ahogy az előbb mondtam, az budjan ki a számon, ami a szívemben van, és hogyha ott rossz, csúnya dolgok vannak, akkor rossz, csúnya dolgok fognak kijönni a számon. Azt mondja, hogy ha nem szeretünk, akkor nem az új emberünkben kommunikálunk. A szeretet miatt tudok az új emberemben kommunikálni. A szeretet miatt tudok olyan szavakat szólni, ami hozzátesz az életedhez, ami épít, ami bátorít. Amikor nem szeretetben kommunikálok, akkor ezt csinálom. Hey, emberek! Figyeljetek ide, most mondok valamit, és ebből megtudhatod, hogy milyen vagyok az óemberben. Megtudhatod. Tudod, amikor a keresztények pletykálnak, amikor a keresztények neki mennek a tekintének, amikor a keresztények panaszkodnak, amikor a keresztények ilyen szavakat szólnak, akkor tulajdonképpen azt mondják, hogy hé, emberek, nézzétek meg, ilyen vagyok az óemberben, ilyen vagyok az óemberben. De amikor olyan szavakat szólnak, ami épít, ami bátorít, ami hozzátesz az életedhez, akkor mondhatod azt, hogy nézd meg, most Krisztust leplezem le, most Krisztusban vagyok, Krisztusban beszélek, szeretet által szólok hozzá, tudod? És ezért mondja Pál apostol, hogyha nincs benned szeretet, akkor teljesen mindegy, mi hány nyelven tudsz beszélni, teljesen mindegy, hogy milyen ékes szólóan tudsz beszélni, az csak zengő, ércés, pengő, cimbalom, zaj, semmi más. És olyan fontos, hogy ezt értsük, olyan fontos, hogy ezt lássuk, hogy szükséges, hogy ott legyen bennünk a szeretet, szükséges, hogy szeretet által kommunikáljunk, mert csak az fog hozzátenni. Tudod, mit írt itt a példabeszédek 18-ban, mit olvastunk? Azt mondta, hogy miképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tudtad azt, hogy a szavaidnak a gyümölcsét eszed folyamatosan? Gondolkoztál már ezen? Hogy amikor kommunikálsz, az a másik emberből egyfajta reakciót vált ki. Az kivált a másik emberből egyfajta reakciót, és ő úgy fog reagálni, ahogy te kommunikálsz vele. Tudod, hány férj van itt köztünk? Tegyék fel a férjek a kezüket? Jó, van egy pár. Ti fogjátok tudni, hogy miről beszélek. Amikor nem megfelelő módon kommunikálsz a feleségeddel, amikor nem szeretetből indítatott szavakat szólsz, akkor annak a gyümölcsét fogod enni. Jól is fogsz belőle lakni. Tudod, jól is fogsz belőle lakni. Mert az, amit ott kapsz, akár grimaszok, akár szavak, akár hagyjál békén, fáj a fejem, akár tudod, bármilyen más módon, az tud, hogy most aratod le azt, amit éppen szóltál. Most aratod le annak a gyümölcsét. Azzal lakunk jó. Úgyhogy fontos, hogy szeretet által szóljunk. Fontos, hogy a szeretet beszéljen belőlünk. Fontos, hogy Krisztust leplezzük le a szavainkkal. Tudod, hogy a másik embert fel tudjuk építeni. És ez az igazi szeretet, tudod? Amikor a másik érdekében szólok, amikor a másik érdekében teszek. Mert az igazi szeretet az, amikor meghalok önmagamnak. Amikor nem a saját érdekeimet tolom előre, hanem a másik érdekében szólok. És ez ámulatos dolog. Ott tartottunk. Ez olyan érdekes, nem tudom te, hogy vagy vele, hogy csinálsz egy jegyzetet, és akkor össze-vissza prédikálsz belőle, és azt sem tudod, ha hol tartasz. De így folytatja a második versben Pál apostol. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Semmi vagyok. És itt Pál apostol a szellemi ajándékokról beszél. Profétálás 1 Korintus 12.10, ismeretbeszéde 1 Korintus 12.8, bölcsességbeszéde 1 Korintus 12.8, hit 1 Korintus 12.9. Itt erről beszél Pál apostol. Azt mondja tulajdonképpen, hogy meg lehet a világ összes szellemi ajándéka, rendelkezhetsz minden szellemi ajándékkal. A hited lehet akkora, mint ide Pilis Csaba. Messze van ide? Mondjuk, értheted Istennek a dolgait, bármit tehetsz, de ha mindez öncélú, ha nincs benned szeretet, akkor ennek semmi értelme nincs. Azt mondja, hogy semmi vagyok. Gondolkozz el ezen a kijelentésen, hogy ha nincs benned szeretet, akkor semmi vagy. Mi tesz valamivé? A szeretet. Isten szeretet. Ha a szeretet benned van, ha Isten benned van, mert azt mondja 1 János 4:8, hogy Isten szeretet, ha az benned van, az attól leszel valaki. Nem attól, mert ügyes vagyok, nem attól, mert 70 nyelven tudok beszélni, nem attól, mert megvan minden szellemi ajándékom, és már harmadszorra küldtem a Gellért hegyet bele a Dunába a hitem által. Tudod, egyszerűen csak a szeretet az, ami valamivé tud minket tenni. A szeretet az, ami, ez a furcsa szeretet, ez az agapé szeretet, ez az önzetlen szeretet, ami nem rólam szól, hanem rólad szól, ami a másikról szól. És ez csodálatos dolog, tudod? 1 Korintus 8-ban azt mondja Pál apostolt az első versből, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, és a szeretet az, ami épít. Tudod, vannak olyan mozgalmak, olyan keresztény mozgalmak, ahol olyan szellemi ajándékokat helyeznek előtérbe, ami olyan szellemi ajándékokról beszél, amit nem kaphat meg mindenki. Nyelveken szólás, gyógyítás ajándéka, profétálás ajándéka, csodatevés ajándéka, amiket 12-ben felsorol Pál apostol. Baj van ezekkel az ajándékokkal? Tulajdonképpen semmi baj, hát a Biblia írja. Tehát ezek az ajándékok léteznek, ezek léteznek. De ha ezt emelem mindenek fölé, és ezt arra használom, hogy az egyik ember azt mondhassa, hogy különb, mint a másik ember, mert én tudok nyelveken szólni, és Pásztor Balú meg nem tud nyelveken szólni, úgyhogy én az első osztályú keresztények kategóriájába tartozom, ő meg a másodosztályú kategóriába tartozik. Így járták, kedves Pásztor Balú, miért nem tanultál meg nyelveken szólni? Miért nem tanultál meg, tudod? Én tudok gyógyítani, Viri nem tud gyógyítani. Na, akkor te is. Na, jó, hogy összeházasodtatok, tudod? Két másodosztályú keresztény. Hé, ez az, amikor szeretet nélkül használom ezeket az ajándékokat. Semmi baj nincs a nyelveken szólással, ha azt megfelelő módon. Ha 1 Korintus 12:7 beszél erről, azt mondja, hogy amit szellemi ajándékot kaptál, azt azért kaptad, hogy azt a gyülekezet javára használd. Hogy mások javára használd. Ez nem öncélú. Vannak ezek a... Én ezt csak vásári mutatványosoknak nevezem, és hogyha tévedek, akkor uram, bocsáss meg, de akik, tudod, így stadionokat megtöltenek, és azt mondják, hogy akkor most én gyógyítok. Biztos, hogy ez Istentől van. Biztos. Nem egy üzleti vállalkozás. Ez nem tudom, csak ott van bennem egy hatalmas nagy kételj. Mert ha oda jön hozzám Pásztor Balú, és ráteszi a vállamra a kezét, és imádkozik értem, és mit tudom, én elmúlik a fejfájásom, vagy meggyógyulok, akkor azt mondom, hogy amen, Isten meghallgatta az imáját, Isten meggyógyított engem, tudod? De amikor kimegyek a stadionba, és 50 000 embert meggyógyítok, csak azzal, hogy így csinálok, vagy nem tudom, lehet, hogy tévedek, a tévedés jogát fenntartom, nem akarok senkit bántani, ne értsetek félre. Csak van egy pici kételj bennem. Hogyha szeretet nélkül csinálok dolgokat, annak semmi értelme nincs. Annak semmi. Hiába vannak ajándékaim, hiába használom ezeket az ajándékokat. Ha öncélúan használom, és ugye emlékeztek az elején, erről beszéltem, hogy a szeretetnek ez a lényege, hogy nem a maga hasznát keresi. Ha öncélúan csinálom, ha szeretet nélkül csinálom, ez nem ér semmit. Az nem ér semmit. A szeretet, ez a különleges szeretet, ez tesz minket valamivé. Aztán itt azt mondja a 3. versben, ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Lehetek látszólag önfeláldozó, tudod, odaláncolhatom magam egy gyár kapujához, mert az éppen káros anyagokat bocsájt ki, a Greenpeace ezt csinálja, vagy egy erőműnek az ajtajához oda ráncolhatom magam, tiltakozhatok, de ha ezt nem szeretetből teszem, akkor mi ennek az értelme? Ha ezt azért teszem, hogy egy mozgalmat népszerűsítsek, vagy azért teszem, hogy én megmutassam, hogy vagyok valaki, akkor ennek mi az értéke? Semmi. Azt mondja Pál apostol, hogy semmi hasznom abból. Semmi hasznom abból. Ha a vagyonomat odaadom, a vagyonomat szétosztom emberek között, de nem a szeretet motivál, akkor mi hasznom abból? Mi hasznom abból? Ismeritek ezeket nem tudom, hogy mostanában van-e ilyen, de régebben voltak ilyen tévéműsorok, ahol egy bizonyos ügyre gyűjtöttek pénzt, és akkor ott ilyen hihetetlen összegeket adakoztak az emberek, és akkor az emberek is, meg a cégek, és akkor mindig kiírták, hogy mit tudom én, a Csepelvas és Fémművek adott 2 forint 50 fillért, és tudod, hogy ez micsoda hatalmas nagy dolog. ebben lehet az, hogy valami jó érzés motivált sok embert. Nem vonom ezt kétségbe. De azért a legtöbb adakozás az öncélú volt, mert le tudom írni az adomból, szerepel a nevem a televízióba, ezek többnyire öncélú. Semmi hasznom ebből. Semmi hasznom ebből. Ha beteszem az egész fizetésemet a tizedbe, illetve a felajánlásba, és nem a szeretet motivál, hanem valami hátsó érdekem van, mi hasznom van belőle? Semmi. Hagy meséljek el ezt sztorit név nélkül, mert lehet, hogy egy páran ismeritek az embert, akivel ez megtörtént. Nem voltak valami jól eleresztve anyagilag, és hallotta egyszer valahol, hogy Isten annak mértékében áldja meg az anyagi helyzetünket, amilyen mértékben adakozunk. És valamilyen módon, nem teljesen így, de azért ebben van valami igazság. Nyilvánvalóan a szívedet nézi azt, hogy milyen szívvel teszel be pénzt. És ez az illető azt csinálta, megkapta a fizetését. Tudj róla, hogy több gyereke volt, direkt nem mondom a számát, hogy mennyi. Több gyereke volt, felesége volt, eléggé szűkös anyagi körülmények között éltek, megkapta a fizetését, és annak a reményében, hogy Isten ma jó megáldja őt, betette az egész fizetését a felajánlási kosárba. Gratulálok. Ügyes vagy. Tudod. Mi az eredmény? Hónap végére milliói voltak. Nem volt. Semmit. Úgy kellett kölcsönkérnie, mi segítettünk rajta, tudod, hogy ne halljon éhen a család. Hát Isten nem lehet sarokba szorítani ilyen dologgal. Tehát Isten nem lehet megzsarolni ilyen dologgal. Isten nem gyönyörködik ebbe. A farizeusok is ezt csinálták, tudod? Látványosan adakoztak, mindenből tizedet adtak. De szeretetből? Nem szeretetből. Jézus meg is fette őket. Úgyhogy azt mondja, hogy odaadhatsz bármit odaadhatsz, azt nem a szeretet motiválja, annak az égvilágon semmi haszna, semmi értelme nincs. A szeretet az, ami értéket ad a dolgoknak. A szeretet miatt válik valami értékessé. Hogyha odaadom Pásztor Balúnak mondjuk a Bibliámat, nem fogom odaadni, mert nagyon szeretem ezt a Bibliát, de ha odaadom ezt a Bibliámat, akkor nem azért adom oda, hogy neki egyre több legyen, vagy azért, hogy itt mindenki előtt megmutassam, hogy én milyen jó szívű vagyok, hanem a szeretet miatt. Ha adok valamit, azt a szeretet miatt adom. És ennek ez lesz az értéke. A szeretet lesz az értéke. És ez egy csodálatos dolog. Figyeljetek, ettől csodálatos dolog. És Máté 6:1 azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Nem tetszik Istennek az, hogyha szeretet nélkül teszek bármit is. A szeretet, mert ez hasonlít leginkább Isten jelleméhez. A szeretet az, ami a szeretet az, ami közelebb visz engem Istenhez. Tudod, azt mondja 1 János 4:8, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Ez adja meg az értelmét annak, amiről Pál apostol beszél. Azt mondja, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Hogyha nem szeretek, ez azt jelenti, hogy még nem ismerem meg Istent. Nem azt jelenti, hogy nem vagyok megtérve, hanem csak még nem ismertem meg Istent. Nem ismertem meg a jellemét. Nincs vele egy mély közösségem. Vagy még nagyon fiatal hívő vagyok, vagy ha már itt vagyok 38 és fél éve, és még mindig nem szeretek, akkor lehet az, hogy nincs vele egy mély kapcsolatom. Lehet az, hogy nem ismerem, és ezért nincs szeretet. Mert a szeretet az Istentől van. Tudod? És ezért van nagy értéke a szeretetnek. Mert önmagunktól nem tudunk szeretni. Nekünk nincs muníciónk. Hallottál már olyat, vagy olvastad a Bibliában azt, hogy Duló Attila szeretet? Nem? Hát vegyél egy olyan Bibliát, amiben bele van írva. Nem jó? Rossz a fordítás. Hát persze, hogy nincs beleírva. Mert csak az van beleírva, hogy Isten szeretet. Isten a szeretet. Az van beleírva Róma 5:5-ben, hogy Isten szeretete kiáradta mi szívünkbe. Innén van muníciónk, ezért tudunk szeretni. Ezért tudunk Isten szeretetével szeretni. 1 János 4:7 azt mondja, hogy a szeretet az Istentől van. Nekem nincs szeretetem. Nekem nincs. Nekem csak érzelmeim vannak. Belőlem ki tudod váltani azt az érzelmet, ami egy ilyen kellemes akármi, és ráfogom, hogy szeretlek. De Isten szeretete. Isten szeretete az valódi szeretet, mert az tőle van, tudod, az Isten szeretete az egy csodálatos dolog, és ezért mondja Pál apostol, hogyha enélkül próbálod élni az életedet, ha enélkül próbálsz fennmaradni, akkor semmi vagy, annak semmi haszna nincs, mert szeretetre lettünk teremtve, arra lettünk teremtve, hogy szeretve legyünk, és szeressünk másokat is. Erre lettünk teremtve. Tudod, ez egy ámulatos dolog. Pásztor Stevens tanított ezt, emlékszel pásztorból, hogy mi Isten szeretetének a tárgyai vagyunk. Hogy azért teremtett Isten embert, hogy legyen kit szeretnie. Gyönyörű ez? Ez ámulatos dolog. Ez gyönyörű, hogy ha ebbe belegondolsz, hogy azért vagyunk, hogy Isten tudjon kit szeretni. Hogy Isten kiáraszthassa a szeretetét. Hogy megdicsőlhessen a szeretete. Erre lettünk teremtve. Máté 22:37-39. Jézus pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Lukács még hozzáteszi azt is, hogy teljes erődből. Ez az első nagy parancsolat, és ehhez hasonló a második. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Erre lettünk teremtve. Szeretve legyünk, és szeressünk másokat is. Figyeljetek, miért fontos? Miért mondja Pál apostol, hogy szeretet nélkül semmik vagyunk? Azért, mert a szeretet az a természetes légkör, az az életterünk, amiben tudunk egy kiteljesedett örömteli életet élni. Szeretet nélkül nem tudunk annak megfelelően működni, annak megfelelően élni, amire teremtve lettünk. Erre lettünk teremtve, hogy szeretve legyünk, és szeressünk másokat is. Tudod, a szeretet az olyan nekünk, mint halnak a víz. Ez az életterünk. Itt tudunk kiteljesedett életet élni. Amikor egy halat partra vet a víz, és ott a parton van, akkor mit csinál a hal? Vergődik. Láttam a halat vergődni? Farkával csapkod, és mindent elkövet annak érdekében, hogy visszakerüljön a természetes közegébe. Ott, ahol megvan az élettere, ott, ahol tud élni. És nekünk a szeretet ilyen. És amikor kikerülünk a szeretetből, akkor mi is így vergődünk. Akkor nem találjuk a helyünket. Akkor pótcselekvésekben élünk. Akkor hozzányúlunk olyan dolgokhoz, amitől szeretetet remélünk. Hozzányúlunk az italhoz, a kábítószerhez, a szexhez, vagy bármihez, mert onnan remélünk valami szeretetet, mert elléptem Isten szeretetétől. Az Efézusi gyülekezetnek mondja jelenések 2-ben Jézus, amikor ott beszél a gyülekezetekhez, és azt mondta, hogy egy bajom van veletek. Különben nagyon remek fickók vagytok, ahogy őrzitek a tant, ahogy ügyködtök, ahogy csináljátok a dolgotokat, le a sapkával előttetek, de van egy picike kis gondom veletek, mégpedig van az, hogy elhagytátok az első szeretetet. Hogy nem szeretetben működtök. Hogy szeretet nélkül semmik vagytok, úgyhogy kérlek szépen, gyertek vissza az én szeretetembe. Gyertek, ne hagyjátok el Isten szeretetét, mondja Júdás. Azt mondja, hogy maradjatok meg Isten szeretetében. Mert ez a természetes életközegünk. Itt érezhetjük jól magunkat. Itt élhetünk egy teljes, kiteljesedett, örömteli, cselekvő, gazdag életet. A szeretetben. Mert erre lettünk teremtve. És ez egy ámulatos dolog. Kolossi 3:14-ben azt írja a szeretetről, hogy a szeretet a tökéletesség köteléke. A szeretet a tökéletesség köteléke. A szeretet az, ami össze tud kötni mindent. A szeretet az, ami összetart egy házasságot. A szeretet az, ami összetartja a barátokat. A szeretet az, ami összetart egy gyülekezetet. Csak gondolj bele, hogy milyen gyülekezet az, ahol nincs szeretet. Ahol tudod, így nézzünk egymásra, ahol azt lesem, hogy a másik mit csinál, vagy mit nem csinál. Milyen? Az semmi. Az nulla. Tudod, a szeretet az, ami összetart dolgokat. A szeretet az, ami össze tud kötözni minket. Úgyhogy maradjunk meg a szeretetbe. Maradjunk meg a szeretetbe. És lássuk azt, hogy szeretet nélkül semmik vagyunk. Hogyan tudok megmaradni a szeretetbe? Úgyhogy elfogadom Isten szeretetét. Úgyhogy csak egyszerűen elfogadom. Élvezem, abban lubickolok, tudod, és azt mondom, hogy Uram, köszönöm, hogy szeretsz. Ezt azt hiszem, hogy nyári konferenciámmal egyszer elmeséltem. Gyakran beleesünk ebbe a hibába, hogy az önképünk, az felülbírálja a szeretetet. Isten azt mondja, hogy szeretlek, én meg azt mondom, hogy egy ilyen alakot nem lehet szeretni. elfogad. És ezért nem tudom elfogadni a szeretetet, és nem tud a szeretet elvégezni bennem semmilyen munkát, mert mindig visszautasítom azzal, hogy azt mondja, hogy engem nem lehet szeretni. És ez nekem is megvolt ez a problémám, még fiatal hívőként. És aztán egyszer úgy imádkoztam, Isten szelleme által vezetve, hogy 1 Korintus, illetve János 3:16-ot egyes szám első személyben imádkoztam, hogy Isten úgy szeretett engem, hogy az egyszülött fiát adta értem, hogyha hiszek benne, el ne veszek. És innentől kezdve ezt minden nap elmondtam egy párszor. Isten úgy szeretett engem, és ezt tettem mindaddig, amíg el nem hittem, hogy Isten tényleg szeret engem, hogy tényleg szeretem. És figyeljetek, egy hatalmas változás állt be az életembe. Addig, ha valaki hozzám ért, legszívesebben leütöttem volna. Hogyha valaki kedves volt velem, mindig gyanak voltam, hogy na most mit akar tőlem, tudod? És onnantól kezdve az egész megváltozott. Amikor el tudtam fogadni Isten szeretetét, akkor az az önző alak, aki csak saját magát szerette, elkezdett másokat is szeretni. Megkaptam a szeretet ajándékát, hogy tudod, ami a legnagyobb kincs ebben a szeretetlen önző világban, hogy Isten megadta nekünk a szeretet képességét, hogy szerethetsz. Hogy nem kell úgy reagálnunk dolgokra, hogy a világ reagál dolgokra, hanem reagálhatok szeretetben is. Mert tudom azt, hogy szeretet nélkül semmi vagyok. Úgyhogy elfogadom ezt a szeretetet. Ebben élek, ebben mozgok, ebben járok, ezzel szolgálok, ezzel töltekezem be, és aztán ezt árasztom ki másokra is, tudod? Mert a szeretet a legnagyobb hatalom. Azt írja az írás, hogy egyedül a szeretet az, ami minden vétket elfedez. Azt írja az írás, hogy egyedül a szeretet az, ami kiűzi a félelmet. Egyedül a szeretet az, ami nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet az, ami valamivé tesz minket. Ez a természetes közegünk. Úgyhogy maradjunk meg ebben a szeretetben, tudod? És csak fogadjuk el, és járjunk ebben. Amen! Urunk, köszönjük neked! Magasztalunk, szeretünk, dicsérünk. És annyira hálásak vagyunk, Urunk, hogy Te így szeretsz minket, hogy a Te szereteted az mindent felülmúl, hogy elképesztően lenyűgöző a Te szereteted, Uram, és köszönjük, hogy a Te szereteted kimunkál bennünk, kimunkálja bennünk is a szeretetet, és mi is tudunk ezzel a szeretettel szeretni. Drága Úrunk, kérünk Téged, hogy áld meg ezt a kis gyülekezetet, áld meg Pásztor Balást és a családját, Uram, kérünk, hogy áld meg itt minden egyes drága hívőt, és csak segíts, Uram, mindnyájunknak, hogy rajtad legyen a tekintetünk, hogy veled járjunk, és hogy a Te szeretetedben éljünk. Köszönjük neked, Urunk. És ha van itt valaki, aki még nem ismeri ezt a szeretetet, nem ismeri Isten szeretetét, még nem fogadta Jézus Krisztus megváltójául, akkor csak tudd, hogy ő annyira szeretett téged, hogy odaadta az életét érte. Érted? Meghalt helyetted a kereszten, elvette a bűnödet, és hogyha most elmondod ezt az imát velem, akkor elfogadod ezt az ingyenes ajándékot, és te is Isten gyermekévé válsz, neked is örök életed lehet, és megismerheted ezt a csodálatos szeretetet. Mondd a szívedben, hittel, hogy drága Jézus, köszönöm, hogy meghaltál helyettem a kereszten, köszönöm, hogy elvetted a bűneimet, és hiszem azt, hogy Te vagy az emberiség megváltója, Te vagy Isten fia, csak kérlek, hogy legyél az én személyes megváltóm is, költöz a szívembe, kérlek, adj nekem új életet, adj nekem egy új szívet, és ha eljön az ideje, akkor vigyél a mennybe, és adj nekem örök életet. Köszönöm neked. Amen. És ha most életedben először mondtad el ezt az imát, amíg mindenkinek be van csukva a szeme, és meg van hajtva a feje, csak egy pillanatot tedd fel a kezedet, nem a gyülekezethez csatlakozol ezzel, csak hitet teszel arról, hogy elfogadtad az Urat. Oké, drága Úrunk, köszönjük neked, kérünk téged, hogy áld meg az előttünk lévő időszakot, Uram, te dicsőségedre. Amen.